Becsöngettek, kezdjük az olvasás órát imádsággal, engedjük, hogy Szent Ferenc fogalmazza meg szívünk legmélyebb vágyát, azt, hogy ó fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, adj nekem igaz hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet, mélységesen mély alázatot, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Óráról órára megcsodáljuk, hogy micsoda fölfoghatatlan végletek uralják ezt az imádságot. Ez a fohász az igaz ember fohásza, a vakkoldus fohásza, a vakkoldusé, aki látásért könyörög, az igaz emberé, aki tisztán látásért könyörög. A vakkoldus fohásza, hogy rabboni ad, hogy lássak, és Szent Ferenc fohásza, egy is ugyanaz. A vakkoldus, Szent Ferenc tisztán látja az ő vakságát, és innen a felfohászkodása, a felkiáltása, de azt is tisztán látja hitében, hogy Jézus szemben vele, aki a sötétség, hogy Jézus a világosság, ezért hozzáfohászkodik. És ez, hogy tisztán látja, hogy ő a sötétség, az üresség, és tisztán látja, hogy Jézus a világosság, ugyanakkor ez a megkülönböztetés bölcsessége, amely a lélek adománya, a bölcs szüzeké. A 10 közül az az 5, aki tisztán látja, hogy nem látja, nem láthatja előre, hogy mikor jön a vőlegény. A balgák, a tudósak, ők bizony tudják, hogy mikor jön a vőlegény, ezért könnyedek, nem visznek a lámpásuk mellé súlyos, nehéz, olajos kannát is, mosolyognak is azokon, akik cipelik magukkal a nem tudásuk jegyében az olajos kannájukat. De bizony a tudós szüzek azok, akik tudományukra ráfáznak, pórul járnak. Ahogyan a Krisztus előtt 5. 4. században élt Pláton az egyik művében, a Szokratész védőbeszédjében szól erről, amikor is Szokratész az aténiek előtt, ugye a csoda demokrácia, állítja a bíróságon magáról nagy alázattal, hogy mégiscsak ő a legbölcsebb. És mivel is okolja ezt meg, az ő bölcsességét? Azzal, hogy az egyik barátja, Tairefon, elmegy a Józsdába, a delfói Józsdába, és megkérdezi, hogy ki is a legbölcsebb az ő barátai közül, a legbölcsebb férfiak közül, ki a legbölcsebb. Vagyis azt kérdezi, hogy, és itt már Platont idézem, van-e ember, aki nálam bölcsebb? Pűtia pedig azt a választ adta, hogy nálam senki sem bölcsebb. Ezen persze Szokratész megzavarodik, ellent gondol mondani az istennőnek, nem így érzi magában, és akkor elmegy, hogy megcáfolja az istennőt, fölkeresi azokat, akiket ő nagyon nagy bölcseknek gondol. Ismét Platont idézem, elment egyikéhez azoknak az embereknek, Szokratész, akik bölcs hírében állnak, hogyha valahol, hát nála megcáfoljam a kinyilatkoztatást, és bebizonyítsam a jós szónak, hogy íme ez bölcsebb nálam, te pedig azt mondtad, hogy én vagyok a legbölcsebb. Jól megvizsgáltam ezt az embert. A nevét nem szükséges említenem, elég az aténi férfiak, hogy egyike volt az államférfiaknak, akiknél én vizsgálódva így jártam, társalogtam vele, és úgy láttam, hogy ezt az embert bölcsnek találja ugyan sok más ember, leginkább pedig ő maga, valójában azonban nem az. Azután megkíséreltem neki is bebizonyítani, hogy bár bölcsnek véli magát, mégsem az. Így aztán ellenségemmé vált ő is, és még sok más is, aki jelen volt. Elmenet aztán számot vetve magammal úgy találtam, hogy ennél az embernél bizony bölcsebb vagyok. Mert valószínű ugyan, hogy egyikünk sem tud semmi szépet és jót, csak hogy ő azt véli, hogy tud, noha nem tud. Én viszont, mint ahogy nem tudok, nem is vélem azt, hogy tudok. Úgy látszik hát, hogy én ezzel a kicsiséggel mégiscsak bölcsebb vagyok nála, hogy amit nem tudok, arról nem is vélem, hogy tudok. Aztán egy másikat kerestem föl. Egyikét azoknak, akikét annál is bölcsebbnek tartottak, és teljességgel ugyanazt tapasztaltam. És így aztán ez is, meg sok más ember is ellenségemmé vált. És akkor itt még sokakat keres föl, akik tudni vélik magukat, és ettől kevésbé bölcsek, mint Szokratész. És aztán elmegy, hogy na talán a művészek, a költők. Ugyanakkor azt is észrevettem, hogy ők költészetük miatt azt képzelik, más dolgokban is ők a legbölcsebbek, amelyekben pedig nem azok. Eltávoztam tehát tőlük, és úgy éreztem, őket is éppen avval múlom felül, amivel az állam férfiakat. Na aztán a végső kísérlete, a kézművesek. Végül is a kézműveseket látogattam meg. Magamról ugyanis tudtam, hogy úgy szólván semmit sem tudok, róluk pedig már előbb is gondoltam, hogy olyannak találom őket, mint akik sok szép dologhoz értenek. Ebben aztán nem is csalódtam, mert értettek olyasmikhez, amikhez én nem, és ennyiben bölcsebbek is voltak nálam, csak hogy aténi férfiak. Úgy találtam, hogy ugyanaz a hibájuk a jó kézműveseknek is, ami a költőknek. Mindegyik, aki a maga mesterségét jól végezte, azt képzelte, hogy minden más dologban is ő a legbölcsebb. És akkor a végkövetkeztetése Szokratesznek, alig hanem úgy áll a dolog, férfiak, hogy valójában egyedül az Isten bölcs. Ezzel és ezzel a jóségével azt mondta, hogy az emberi bölcsesség keveset vagy éppenséggel semmit sem ér. Az közületek a legbölcsebb emberek, aki, mint Szokratész, felismerte, hogy bölcsesség tekintetében valójában semmit sem ért, semmit sem ér. Ezért megyek el még most is mindenüvé, ezt kutatom és vizsgálom az Isten kijelentése értelmében. Ha valakit akár a városbeliek, akár az idegenek közül bölcsnek gondolok, ha aztán úgy látom, hogy nem az, akkor az Isten oldalára állok, és kimutatom, hogy nem bölcs. És emiatt az elfoglaltságom miatt nem jutott időm sem a város ügyeivel, sem házi ügyeimmel említésre méltó módon törődnöm, hanem ezerszeres szegénységben élek az Isten szolgálata miatt. És aztán azt is elmondja Szokratész, hogy valójában ellenségeket szerzett. Minden magát bölcsnek tartó ember az ellensége lett, és most ezért áll a bíróság előtt, és ezért lesz majd kivégezve. Thank you. fontos volt számomra Plátonnak ez a műve, Plátonnak ez a drámája, dialógusa, mert éppen akkor ismertem meg, amikor erre a legnagyobb szükségem volt. Ugyanis 1970-ben kerültem én a bölcsészkarra, ahol, ahogyan Szokratész nagyon sok bölcsemberrel találkozott, akik magukat nagyon-nagyon bölcseknek is találták. Szinte már láttam a testtartásukban, hogy ki tartja magát titokban a világ legbölcsebbjének. Valamiképpen sok-sok bölcsesség miatt olyan nehéznek érezte valószínű a fejét, és úgy jobbra vagy balra úgy elbillentette, és komótosan járt, kelt, és mindenkire úgy nézett föl, hallgatókra, hogy na most köszönt engem, jó napot kívánok, jó reggelt kívánok, professzor úr fölismerje, azt, hogy én vagyok a nagy professzor, a professzor úr, és ahogyan a kulcsát az ajtóba betette, hogy ez én birodalmam, a tudománynak a birodalma, ezt most nem ragozom, szóval úgy messziről, mintha szaguk is lett volna ezeknek a magukat bölcsnek tartó tanároknak és professzoroknak, és valahogy úgy éreztem, hogy ez egy veszélyes terep, egy szegény ferences számára. Ezért volt olyan nagyon jó, hogy mindjárt az egyetemnek az elején, talán 1970 vége felé lehetett, amikor is láttam Hauman Péter csodálatos előadásában a Szokratész védőbeszédjét, és úgy tudom, hogy ez még mindig Hauman Péter műsorán van, most már valószínű, hogy több száz előadást is megért. És ez számomra nagyon nagy figyelmeztetés volt, ez a dráma. Nemrég olvastam arról, hogy kísérletképpen pedagógusok vagy szociológusok kísérleteképpen meghívták Hauman Pétert, hogy adja elő a Szokratész védőbeszédjét egy nevelő otthonba elvadult srácok között. Azt várták, és hát Hauman Péter elmondja, azt várta, hogy ez biztos, hogy botrányba fog fulladni. Ez az egyszemélyesen előadott dráma. A gyerekek a harmadik mondatnál már unni kezdik majd magukat, sokkal intenzívebb izgalmakhoz szoktak, és hatalmasat csalódott. Egy-két gyerek hagyta el, ki tudja miért, a színháztermet, és a légyzümbögést is meg lehetett hallani. És akkor vége lett az előadásnak, az a 40 gyerek önkéntelenül felszaladt a színpadra, és 1001 kérdésük volt. És azt mondja, hogy azt vette észre, hogy nem, ez a nevelő otthonnak, ezek az elvadult gyerekei szinte a legbölcsebb hallgatóságát adták hosszú évek óta. Szóval a nem tudás tudásának a tudása, és ugyanakkor annak a tudása, hogy egyedül Isten a bölcs, és az ő szent fia, aki emberré lett a Jézus Krisztus. Ez a tudások tudása, és ez a lélektől való megkülönböztetésnek a bölcsessége. Szent Pál apostol ír is erről a Kolosszeiekhez írt levél 2. fejezet 9. versében. Jézus Krisztusban a bölcsességnek és a tudománynak a minden kincse megvan. És ami gyönyörűséges litániánk, a Jézus szíve litániánkban, az egyik fohászunk is ebből a Kolosszéiekhez írt levél mondatából fakad, amikor így fohászkodunk fel, hogy Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak, és utána a szívünk mélyéből tör fel a sóhaj, hogy Uram, irgalmazz! Most akkor nagyot ugrunk, hiszen kezdtük Krisztus előtti 4. századdal, aztán eljutottunk a Krisztus utáni 1. századba a Szent Pál apostol a kolosszeiekhez írt levéllel. Valószínű, hogy utána a Krisztus utáni 16.-17. században járhattunk a Jézus szíve litániával, vagy talán már azért még később 18. században, és akkor most a 21. század. Vasadi Péter, akit jól ismertem, mert sokszor adtuk át a kilincset a Szedő Dénes atya szobájában, ő jött tőle, én mentem hozzá, néha együtt is voltunk, mindkettőnknek Szedő Dénes atya volt a lelki kísérője, a lelki vezetője. És halála előtt egy csodálatos, verses, rövid, de nagyon csodálatos, izgalmas verses könyvet adott ki 2014-ben Tetőzés címmel. És ennek a verses könyvnek az egyik mottója szerénytelenül, önmagától való Vasadi Pétertől, mindjárt meglátjuk, hogy nem szerénytelenül, mert hogy ez a mottó így hangzik. Az, hogy nem tudom, mi van, nem azt jelenti, hogy nincs semmi, vagy ami van, az a semmi. Én vagyok nagyon kevés. Bizonyos értelemben semmi, illetve senki. De izzó tudatlanságom átélése a legmélyebb eredetű tudásra jogosít fel. Eddig Vasadi Péternek a mottója. Egyszer történt az, hogy olvastam a Vigiliában Vasadi Péternek egy szerelmes versét. Ha jól emlékszem, ez az ő szerelmes verse akkor jelent meg, amikor már Vasadi Péter 85 éves volt. És azt is tudtam róla, hogy az Editke, a felesége súlyos beteg. Súlyos Alzheimer korban szenved, és hogy Péter igen-igen áldozatosan, nagy-nagy hősi szeretettel ápolja. Reggeltől estig, és estőtől reggelig. És ugyanakkor ez a 85 éves ember szerelmes verseket jelentetett meg, a felesége, e szerelem tárgya. És az egyik szerelmes verse, amely különösen is megragadott. Ez a címe, hogy szép leszel, szép leszel. Ha majd már végképp másként nem lehet, mert kettőnket szétszakítanak, találkozunk az álmodásban. Szép leszel, lépni akarsz, de már lebegsz a föld fölött, ismét nyakamban két karod. Szeretsz, szeretlek, semmi sincs és semmi más, de ez az egy, a minden. Álmunkból kitör a lét, az orkán, ítél, megáld, ölel, begyógyít, szétszór, eltöröl. Amint olvastam a verset, nem álltam meg, hogy azonnal ne nyúljak a telefonhoz, és ne hívjam fel a Pétert, hogy megkérdezzem tőle, hogy tudván, amit tudok, hogy te Péter, hát hogy csinálod ezt? Hát honnan van, hogy ez a gyönyörű vers belőled így kifakadt, kiszakadt, és leírta a választ. Papír volt nálam pontosan, és toll volt a kezemben. És úgy éreztem, hogy a választ le kell írni, el fogom felejteni, pedig itt valami, a mennyország titka fog elhangzani, igazam lett, az hangzott el. Mert ez volt a Vasadi Péter válasza, bocsáss meg, László, nem tudom, letérlek. Hallottam a telefonból, hogy az öreg kászálódik. Ő csinálja. Kifacsart citrom vagyok. Gyönyörű, ami történik. Nehéz, nagyon igaz. Szóval ez a bocsáss meg, László. És amint elhangzott ez a bocsáss meg, László, egy másik példa jutott eszembe, a lélektől fakadó megkülönböztetés bölcsességének egy másik példája, a nem én, hanem ő, a József Attiláé. A József Attiláé, aki, és itt most József Attila kötetet keresek, és veszem a kezemben, aki 1937-ben, vagyis halála évében, amikor szanatóriumról szanatóriumra vitték, különböző pszichiátriai kezeléseken esett át, erről már szó volt, meggyötörték ezzel-azzal, ilyen gyógyszerrel, amolyan gyógyszerrel. A látogatók elmondják, hogy szinte mindig könnyek között és sírva fakadva találták, és láss csodát, ebben az állapotban József Attila nem tudott csak remek műveket írni. Akár hosszú nagy verseket, akár kétsoros töredékeket. És ilyen nem is kétsoros. Valójában egysoros, persze van aztán egy folytatása, de maga a vers, amit idézni fogok, ami eszembe jutott, a Bocsáss meg, László, Vasati Péter mondat után, az egysoros, így hangzik: írgalom, édesanyám, mama, nézd, jaj, kész ez a vers is. Az írgalom. Ebben a szóban benne van, hogy József Attila ebben az állapotában látja, hogy az a sok csoda, ami a tolla alól kikerül, hiszen kézzel írja a verset, és hála Istennek olvashatjuk az ő kézírásában, a 37-ben írt verseket, és ez a kézírás, éppen grafológus beszélt erről, pszichiáter grafológus, hogy nulla betegségre, nulla pszichiátriai betegségre utalnak a grafológiai szempontból nézve ezek a versek gyönyörű írással. Szóval az irgalom, édesanyám, mama, nézd, jaj, kész ez a vers is. József Attila tisztában van, hogy a csodák, amik születnek, azok a lélek csodájé általa, akinek a szíve tudván tudja, hogy a semmi ágán. És aztán a folytatása ennek a versnek, amelyet idéztem, azt az egy sort, az irgalom, édesanyám, mama, nézd, jaj, kész ez a vers is, a folytatása, mintha egy gyerekvers volna. A tavasznak, a napsütésnek, a gyönyörű világát tükrözi. Így hangzik a folytatás. Roskad a kormos hó, cseperészget a bádogeresz márs, mintha csak egy millió aranyos kis kékszemű lányka venne körül mosolyogva, ha ébredezel. Csacsi medve úgy nevet itt a derűs ég. És egy rövid vers, amely ezt az irgalom, édesanyám kezdetűt váltja, szintén ebből a 37-es évből. A kínhoz kötnek kemény kötelek, be vagyok fonva minden oldalon, és nem lelem a csomót, amelyet egy rántással meg kéne oldanom. És szenvedek. De nem lesz kegyelem, ha megszabadít, aki egy velem. Amazon lesz minden fájdalom. Ezt a verset én a megváltás versének vallom és kapom, mert hiszen attól kezdve, hogy ezek a szavak elhagyták József Attila szívét, és papírra lettek vetve már egészen az enyém, és rám van bízva, hogy milyen ajándékként fogadom. Bizony én ezt megváltásként tekintem, ezt a verset, mert hiszen kire igaz 100%-osan, hogy majd magára veszi az én fájdalmamat, az én bűnömet. És szenvedek, de nem lesz kegyelem, ha megszabadít, aki egy velem, Amazon lesz minden fájdalom. József Attilának a 37-ben, és különösen a halálához már igen-igen közel került verseiben, egyszerre persze tetten érhetők, hogy kiről ír, és mégis egészen ott vagyunk az evangéliumok világában. Ilyen töredék verse októberben, 37 októberében, vagy novemberében írta, József Attila decemberben hal meg. Édesanyám, egyetlen drága, te szüzesség kinyílt virága, önnön fájdalmad boldogsága. Kedves hallgatók, azzal kezdtem a mai órát, hogy felfoghatatlan végleteket találunk Szent Ferenc imádságával, ragyogd be, és a szívem sötétségét, felfoghatatlan végleteket. Tartsd magad a végleteken. A már említett Vasadi Péter, már nem emlékszem, hogy mikor, az egyik ferences rendházban, ahol én is voltam akkor, lelkigyakorlatot tartott. És az egyik elmélkedését ezzel a mondattal kezdte, hogy tartsd magad a végleteken, és aztán Jézusról beszélt, a Jézus végleteiről. Tartsd magad a végleteken, Később megtaláltam, hogy ez a felszólítás, ez egy versének a záró sora. A versnek a címe ez, hogy vallató. És ennek a versnek az utolsó versszakában olvasom a következőt: tornyokból fénypompa zuhog ránk. Alóla kiált valaki: te, nem láttad a pásztort, ahol a sötétség forr? Ott áll. Ott állhat. Tartsd magad a végleteken. Amikor Vasadi Péter 60 éves lett, betöltötte a 60. életévét, akkor Eszterházy Péter egy írásában illő módon köszöntötte. És ebben a köszöntésében leírta ezt a mondatot, hogy áldalak utolsó mondatodért, tartsd magad a végleteken. Kedves hallgatók, mi se adjuk a láb. Ez a felszólítás jó, ha nekünk is szól. És ahogyan az evangéliumok tanítása és azok legcsodálatosabb értelmezései, a szentek élete és benne Szent Ferenc élete is ezt a felszólítást tartalmazzák, hogy tartsd magad a végleteken. És ez a jó tanácsom. Most csak ennyit tudtam mondani, de már hallom is a csengő hangját, ezért hát elköszönök, áldás békességet!
Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották.